Kedves hallgatom! Tovább folytatjuk a zsidókhoz írt levél 12. részének 3. verse magyarázatát. A versben találtuk, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Hadd mondjam ezt nagyon őszintén. Ha csak nem maradsz közel Isten igéjéhez, amely megtart Krisztusban, és a Szentlélek által valósággá lesz neked, akkor belefáradsz a keresztény életbe, és elalélsz lelkedben. Ezért van olyan sok elcsüggett keresztény körülöttünk. Ha Isten igéjét tanulmányozod, és közel kerülsz Jézus Krisztushoz, akkor bátorságot nyersz. Nem fáradsz bele az életbe. Mi a legnagyszerűbb korszakban élünk, ami valaha volt, mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig. Zsidókhoz írt levél, 12. rész, 4. vers. Ez egyszerűen azt jelzi, hogy abban a korban a templom még nem pusztult el. A római birodalomban élő pogányok részéről támadt üldözés még nem szakadt meg ezekkel a hívőkkel szemben. Még nem álltatok ellen egészen a vérig. Itt ezt mondja nekik. Jól lehet, nagyon nehéz időt éltek át, sok problémával és bajjal találkoztok, gyengeségetekre, elfáradásotokra, megbotlásotokra, elesésetekre és csüggedésetekre az egyetlen orvosság az, hogy fölnéztek rá. Tekintsetek Krisztusra. Tekints föl Jézusra, nézd csodálatos arcát, és a föld elhomályosul dicsőségének és kegyelmének fényében. És elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek, mint fiaknak szól. Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged. Zsidókhoz írt levél, 12. rész, 5. vers. Itt az író a példabeszédek könyve 3. részének 11. és 12. versét idézi. Az Úr intését megnevesd, fiam, és dorgálását meg ne utáld, mert akit szeret az Úr, azt megdorgálja, de mint az apa a fiát, akit kedvel. Egyetlen erőforrásuk Krisztus, nem a templom, nem a szertartás, nem a vallás. Csak nem kivetettekké váltak abban a korban, és az író azt mondja nekik, hogy ne felejtsék el ezt az Istentől kapott buzdítást. Az itt használt fiú szó 5-ször fordul elő az 5. verstől a 8. versig. A görög szó erre a hűosz, és azt jelenti, hogy teljesen felnőtt fiú. Napjainkban sok olyan szent van, aki nem gondolja, hogy fegyelmezésre lenne szüksége, de a fegyelmezés az érett szenteknek szól, akik az Úrral járnak már hosszú idő óta. Volt idő, amikor eljutottam egy olyan ponthoz, hogy azt gondoltam, többé már nincs szükségem intésre. Azt hittem, hogy már nagy utat tettem meg, de az Úr ágyba fektetett, hogy megtudjam, még mindig szükségem van a figyelmeztetésekre. A dorgálás értelme nem ugyanaz, mint napjainkban. Azt gondoljuk, hogy a dorgálás büntetés. A görög szó a paideuo, és azt jelenti, hogy a gyermeket képezik, vagy fegyelmezik. Láthatod, az Úr fegyelmezi saját gyermekeit, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Zsidókhoz írt levél, 12. rész, 6., 7. és 8. vers. Néha fölteszik ezt a nagyon komoly kérdést. Miért szenvednek az igazak? Amikor a betegség a lakásomhoz kötött, a legtöbb időt az ágyban töltöttem, körülbelül egy hónapon át, és sok időm volt a tanulásra. Most át akarom neked adni, amit az Úr megmutatott saját tapasztalatom alapján. Fektessük le ezt, mint a Szentírás egyik alaptételét. Isten gyermekei igenis szenvednek. A Biblia nem vitatkozik e felől. A Biblia csak azt mondja, hogy ez így van. Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. 34. Zsoltár, 20. vers. Jobb könyvében ezt olvassuk. Hanem az ember maga szűli a vészt, melynek szikrái a magasba szállnak. Jobb könyve, 5. rész, 7. vers. Az Úr Jézus mondta, a világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. János evangéliuma, 16. rész, 33. vers. Még Pál is ezt írta, de mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. Timóteushoz írt 2. levél, 3. rész, 12. vers. Miért szenvednek Isten gyermekei? Erre nem lehet könnyen válaszolni. A Szentírás egyetlen verse sem ad választ rá. Végig lapoztam az egész Szentírást, és számos okot összegyűjtöttem, amiért Isten gyermekei szenvednek. Ezeket közlöm most veled. Isten gyermekei még lelkileg felnőtt gyermekei is, elsősorban a saját ostobaságuk és saját bűneik miatt szenvednek. Péter első levele 2. részének 20. versében ezt olvassuk. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést? A hibátok szó azt jelenti, hogy bűn, mert eltévesztetted a célt. Egyszerűen nem tudtál célba találni. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést? Péter azt mondja, hogy ebben nincs érték, mert saját ostobaságunk miatt szenvedünk. Hányan fektették már a pénzüket olyan vállalkozásokba, amelyek csődbe jutottak? Sok éven át lelkipásztor voltam, és elmondhatom, hogy nagyon sokan üres olajkutakba helyezték a pénzüket. Ismerek valakit, aki nyomorúságban van ezért a téves beruházásáért. Azért szenved, mert engedte magát becsapni. Ismerek egy másik szemét, aki odajött hozzám, és így szólt. Bizonyára pórul jártam. Nem nagyon jó a kapcsolatom a feleségemmel mostanában. Egy este későig dolgoztam, amikor telefonon hívtam a feleségemet, és ezt megmondtam neki. Van egy nagyon vonzó asszony az irodámban, aki szimpatikus nekem, és ő is késő estig dolgozott. Hirtelen arra gondoltam, hogy milyen jó lenne együtt vacsoráznunk. Semmi más nem tettünk, csak elmentünk vacsorázni, és nagyon kellemesen töltöttük az időt. De volt valaki az étteremben, és meglátott minket. Telefonon felhívta a feleségemet, és elmondta neki. Ennél sohasem mentünk tovább, de kiderült, hogy becsaptam magam. Sok keresztény a saját ostobasága miatt szenved. A szenvedés második oka az, hogy kiállnak az igazság mellett. Biztosítlak afelől, hogyha kiállsz az igaz ügy mellett, akkor szenvedni fogsz. Milyen sokan bizonyságot tudnának tenni ma erről? Péter mondja, de még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok. A fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek. Péter első levele, 3. rész, 14. vers. Sokan határozottan kiállnak Isten mellett, és ezért szenvedniük kell. Azonban félrevezethetjük magunkat ezen a téren is. Valaki odajött hozzám, és elmondta, hogy ahol minden nap dolgozik, van egy ellensége, mert kiáll Isten mellett. Egy másik keresztény ugyanazon az osztályon dolgozott, és elmondta, hogy csak azért szenved az a másik keresztény, mert mindenkit leckésztett, még a munkaidő alatt is. Magát kiállhatatlanná tette azáltal, hogy akkor akar bizonyságot tenni az embereknek, amikor el vannak foglalva a munkájukkal. Látod, ő nem igazán szenvedett azért, mert kiállt az igazság mellett. Szenvedhetünk az életünkben levő bűn miatt is. Pál mondja, mert ha mi magunk ítélnénk meg magunkat, nem esnénk ítélet alá. 1. Korintusi levél, 11. rész, 31. vers. Azonban, ha Isten gyermekei vagyunk, és nem oldjuk meg az életünkben levő bűnt, Isten majd megoldja. Ő megítél minket. Szenvedésünk negyedik oka lehet a mi régi bűnünk. Ne tévelyegjetek, Isten nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, az fogja aratni is. Galatákhoz írt levél, 6. rész, 7. vers. Amikor lelkipásztor voltam, eljött hozzánk Mel Trotter, a nagy evangélista, aki az alkoholizmusból tért meg. Egy este az istentisztelet után mindnyájan elmentünk vele együtt egy cukrászdába. Valamennyien egy nagy pohár szódavizet és turmixot élveztünk, de ő csak egy kis pohár szódavizet választott. A többiek kezdtek vele viccelni emiatt, mire megjegyezte. Amikor az Úr új szívet adott, akkor nem adott új gyomrot is. A szeszes ital tönkretette a gyomrát, és amiatt még később is sokat szenvedett. Az 5. ok, ami miatt Isten gyermekei szenvednek, Isten bizonyos magasztos célja, amit nem mindig jelent ki a hívőnek. Ezt látjuk Jób könyvében. Jób szenvedett, mert be kellett bizonyítani a sátánnak, a démoni világnak és az ég angyalainak, hogy nem órabéres, és nem azért szereti Isten, mert őt minden jóval ellátja, hanem Istent önmagáért szereti. A 6. ok, amiért a keresztény szenved, az ő hite, amint láttuk a levél 11. fejezetében. Egyesek hitük alapján nagy győzelmeket értek el. Mások megszabadultak a kard élétől, megint másokat kardélre hánytak a hitükért. Gondolok a francia hugenottákra, akik csatába mentek, pedig tudták, hogy mindnyájukat megölik. Mégis elindultak a csatába, és így szóltak. Ha Isten velünk, ki ellenünk? Tehát a hitükért szenvedtek. Isten gyermekei szenvedésének 7. oka a fenyítés. Ezt olvassuk a 6. versben. Mert akit szeret az Úr, az megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Ez a gyermek képzésére vagy fegyelmezésére, és nem büntetésére utal. A büntetés arra szolgál, hogy a törvény érvényre jusson. A bíró büntet, de az apa fegyelmez, és ezt szeretetből teszi. Isten alkalmazza a fenyítést, hogy bemutassa irántunk való szeretetét. Az író nagyon világossá teszi, hogy törvénytelen gyermekek lennénk, ha nem fegyelmezne minket az Úr. Sokan ezt mondják. Ó, ezt miért engedte meg Isten az életemben? Biztosan nem vagyok keresztény. A valóság az, hogy a szenvedésünk bizonyítja, hogy Isten gyermekei vagyunk. Azt hiszem, hogy ha intelligens keresztény vagy, a baj idején odajárulsz az Úrhoz, és beszélgetsz vele a helyzetedről. Biztos vagyok benne, hogy tudatja veled a nehézség okát. Talán nem azért kerülsz nehézségbe, mert ő ítél téged. Isten megítél, és ez büntetés. De ő a mi szerető mennyei atyánk, aki fegyelmezi gyermekeit. Amikor kisfiú voltam, osztálytársaimmal bajba keveredtem. Édesapám eljött az iskolába, ahol sok száz gyermek volt, de amikor végighaladt az iskola udvaron, tudott, kit keresett? A fiát, akit hazavitt és megfegyelmezett. Nem fenyítette a többi 100 meg 100 gyermeket, mert nem az övéi voltak. Csak a fiát fenyítette, akit szeretett. Édesapám akkor halt meg, amikor 14 éves voltam, és most már mennyei atyám teszi velem ugyanezt, szeretetből fegyelmez. Azután testi apáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket, Nem kell sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek atyának, hogy éljünk? Zsidókhoz írt levél, 12. rész, 9. vers. Hidd el nekem, hogy hallgattam az édesapámra. Nem figyeltem oda az új pszichológiára, amely szerint nem kell hallgatni a szülőkre, és a szülőknek nem kell fegyelmezniük a gyermekeket. Édesapám dorgált, és én hallgattam rá. Az író mondja, hogy ha hallgatunk földi szüleinkre, nem kell sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek atyának, hogy éljünk. Akár hallgatsz földi édesapádra, akár nem, jól teszed, ha hallgatsz mennyei atyádra. A zsidókhoz írt levél szerzője a következőkben ajánlatot tesz. Ezt mondja, nem kell sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek atyának, hogy éljünk. Véleményem szerint ez azt jelenti, hogy gyakoroljuk a keresztény életet a maga teljességében. Ez az érem pozitív oldala. De úgy gondolom, hogy van ennek negatív oldala is, mert mennyei atyánk fegyelmezése néha nagyon szigorú, és van halálos bűn is. A halálos bűnt Isten gyermeke sohasem követheti el, és néha a mennyei atya az engedetlen gyermeket kiemeli ebből a világból, mert szégyent hoz reá. Az író azt mondja, hogy jól tesszük, ha hallgatunk mennyei atyánkra, mert ő szeretetből fegyelmez minket, de ha ellenállunk és bűnben maradunk, akkor esetleg hazaszólít minket, mert ők rövid ideig a saját elgondolásuk szerint fenyítettek, ő pedig javunkra teszi ezt, hogy szentségében részesüljünk. Zsidókhoz írt levél, 12. rész, 10. vers. Néha azt gondolom, hogy földi apám egy kicsit dühös volt rám, és ezért fegyelmezett. De még ha így is cselekedett, a hasznomra tette, ebben biztos vagyok. Mennyei atyám fegyelmezése is használ nekem, efelől semmi kétségem sincs, hogy szentségében részesüljünk. Azt hiszem, hogy semmiképpen sem lehetünk Isten felnőtt gyermekeivé a vele való élő kapcsolat nélkül, vagyis itt a fő gondolat, a szentség elérése. Ezt Isten a fenyítés által segíti elő. Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Zsidókhoz írt levél, 12. rész, 11. vers. Ez olyan, mint amikor egy édesapa ezt mondja fiának a fenyítés előtt. Fiam, ez nekem jobban fáj, mint ahogy neked fájni fog. A fiú így válaszol. Igen, apám, de nem ugyanazon a helyen. Isten fegyelmezi gyermekeit. Ebben semmi öröme nem telik, de azért teszi, mert neked és nekem szükségem van rá. A fenyítés nem csak, hogy nem tűnik örvendetesnek, hanem tényleg fájdalmas is, amint tapasztaljuk. Jó lehet, a fenyítésben soha sincs öröm, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Isten nem cél nélkül fenyít minket. Emlékszem egy ember történetére, aki az elmebetegek intézetében lakott. Látogató érkezett hozzá, és észrevette, hogy baseball ütővel veri az ember a saját fejét. A látogató odament hozzá, és így szólt. Miért veri a fejét a baseball ütővel? Az elmebeteg így felelt. Olyan jó, mikor abba hagyom. Isten nem azért fegyelmez, hogy jól érezd magad, amikor vége a fegyelmezésnek. Ő nem okoz neked betegséget csak azért, hogy jobban értékeld majd az egészséget. Isten fegyelmezésének mindig célja van. Miként viseled el Isten fenyítését? Sokféle módon reagálhatnak Isten gyermekei a fegyelmezésre, ahogy ebben a fejezetben találjuk. Szeretném majd, ha a következő alkalommal mindegyikre vetnénk egy-két pillantást. Imádkozzunk! Édesatyám, köszönöm, hogy fegyelmezel engem. Tudom, hogy mindezzel az a célod, hogy mind jobban és jobban megközelítsem a szentség mértékét. Segíts, hogy fogadjam örömmel a fenyítést, és engedelmeskedjem neked az Úr Jézus Krisztus által. Amen.